11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! De nagyon szépen lementek a buborékban az első Európa Liga mérkőzések. A Matyi közben összetett a lakását körülbelül, hogyha jól hallom.
Nem, csak a széket mozgattam.
Illetve, hogy a bajnokok ligájába túljutottunk azon a részen, amikor még minden csapat pályaválasztó versus vendégként szerepelhetett, és abban sem történt olyan nagy gond. Az első gond az akkor jelentkezett, amikor most mindenkinek be kéne költözni a buborékba. De hát meglátjuk, hogy ez majd hogyan alakítja a BML trendjét még az előttünk
a időszakban. Itt arra gondolsz, hogy az Atletico-nál volt két
igen.
Pozitív eset, ugye Brüsselko és Korea.
Igen.
Akik ugye el se utaztak a csapattal, akik egy nappal később indultak el Lisszabonba. Hát nyilván, de mondjuk, na mindegy, erre majd kitérünk, máshol nagyobb gondok vannak. Egyébként én is erre gondoltam, hogy én most az ember lépten nyomon azt olvassa a hírekbe, hogy itt szépen lassan, csendben szivárog vissza a koronavírus, vagy második hullám elején állunk, nem tudom. És ezen gondolkoztam, hogy ha azért a világ egyik legnagyobb klubjánál ketten megfertőződnek, hát akkor az nem egy biztató jel, hiszen elvileg azért eléggé be van szabályozva az életük. Én tegnap a Nemzeti Sportos cikkhez beszélgettem Simon Evans, a Reuters újságírójával. Hát azt mondta egyébként, hogy a játékosok elhagyhatják a szállodájukat, majd Lisszabonban.
Hát nem, de meghatározott körülmények
között. Mások, persze, meg külön engedéllyel, de például enni is úgy mehetnek, hogy kell egy külön útvonalat biztosítani számukra az étkező helységhez, ahol nem találkoznak senkivel, nem mennek át a szállodának a halján, külön személyzet szolgálja fel az ételüket, amihez nem is tudom, az is megvan határozva, ki érhet az ételhez. Szóval elég szigorúan veszik, és hát azért így is lehetnek problémák. És ugye láthattuk, hogy tegnap van ez a BLL előselejtező sorozat, ennek a döntője ez tegnap elmaradt, mert a koszovai Drita játszott volna az északi Linfield-el, de már a második Drita játékos koronavírus tesztje lett pozitív, úgyhogy a svájci hatóságok, vagy a Svájcban van az gyakorlatilag ez is egy ilyen mini torna-szerű, svájci hatóságok fogták és karanténba zárták az egész koszovói csapatot. Ennek most valószínűleg az lesz a vége, hogy mivel jövő héten már kezdődik az első forduló, hogy akkor a Linfield játék nélkül tovább jut. De érted, már az előselejtezőnél járunk, és már itt egy meccsnek annyi. Most nem akarok nagyon drámai lenni, de ez azért nem feltétlenül a legelényesebb kezdés.
Igen, ugyanakkor azt ne felejtsük egy pont. Tehát olyan véletlenekben nem tudok hinni, hogy Koszovó vagy Spanyolország az, ahol az első jellegű problémák felbukkantak, hiszen azért ezek a területek azok, amelyek a mondjuk ugye veszélyeztetett zónákhoz tartoznak. Én azt gondolom, hogy itt ez tényleg csak úgy fog menni a kupa szezon, hogyha minden országon megértik a csapatok, hogy baromi fegyelmezetten kéne viselkedni, és nem csak magukkal szórakoznak, hanem a sorozattal is, notabene a pénztárcájukkal is, hogyha nem tartják be a szabályokat. És ez nem csak a sportra lenne alapvetően igaz, azt gondolom, hanem az élet nagyon-nagyon sok területére is.
Igen, csak itt az a baj, hogy ugye vannak konkrétan barmok, tehát hogy most egy klub az bármennyire koncentrálhat, ugye most kicsit eltérünk itt akkor az adásmenettől már az elején, hogy ugye, hogyha Fradi kiejteni a svéd ellenfelét a BL-sejt az első körébe, Djurgårdent, biztos, hogy nem ejtem jól a csapat nevét.
Szegény Markus még Djurgårdennek ejtette, arra emlékszem a telefonban régebben.
Akkor a Celtic és a KR Reykjavik győztesével találkozik, de most ugye a Celtic meg szarba van, mert az egyik játékos a Bolingoli fogta magát, és elutazott Spanyolországba, erről nem szólt senkinek a klubon belül. Ugye Skóciában az a kormányrendelet, hogyha Spanyolországba jössz vissza, akkor 2 hét karantén. Nyilván ő ezt kihagyta, múlt hétvégén boldogan játszott csereként a Kilmarnock ellen, és most így a mai meccsük például elmarad, és a Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere, tehát kvázi kormányfője, iszonyatosan kiakadt. Aberdeen játékosok Aberdeen meccse is elmaradt, mert ott is több játékos elment iszogatni a város központba, és utána nem tudom, 2 vagy 3 nap pozitív lett a koronavírus tesztje. Most mind a 2 csapat bajnoki elmarad, és hát azért elég necces, hogy ők majd az Európa Liga, vagy hát nem necces, de nem tudni, hogy mi lesz az európai kupa meccsükkel. Ugye ha tovább jut a Fradi, és ha tovább jut a Celtic, akkor úgy tudom, hogy az Glasgow-ba lenne az a mérkőzés. Igen. És eljutunk odáig, hogy mondjuk hogy 2 hét karantén az Aberdeennek, vagy 2 hét karantén a Celticnek, nyilván az európai kupa szereplésüket is, hát finoman fogalmazva, hátrányosan érinti, de egyébként most már ott tartunk, hogy a skót kormányfő azt mondta, hogy még egy ilyen hasonló történet, és akkor lehet, hogy az lesz, hogy jó, akkor itt bezárjuk a bajnokságot. Ugye Skóciában előbb nem játszották végig a bajnokságot, így sorozatban a Celtic lett a bajnok, azt hiszem sorozatban talán 478. bajnoki címüket nyerték meg, de most nemrég újraindult, tehát 2020-2021-es idényt kezdték el nem olyan rég, amit már le is fújhatnak.
Hát nem lefújhatnak, de félbeszakíthatnak azért inkább így, mert ugye ahogy... nem végleg fogják beszüntetni, hanem csak félbeszakad a bajnokság, aztán igen, egyszer csak folytatni kell.
Hát, ami a mostani azon... versenynaptárt elnézve, mondjuk nem biztos, hogy 2-3-4 fordulónyi kiparadást azt nem látom egyelőre, hogy hol lehet behozni, főleg, hogy van 2-3 csapatod, ami elvileg európai kupában is érdekelt, a skótok a Nemzetek Ligája pótselejtezőben is érdekeltek. Szóval...
Sturgeon azt mondta, tehát ő azt mondta, hogy oké, akkor ezt most fogjuk úgy, hogy ez egy sárga lap a labdarúgásnak, de a következő az már piros lap lesz, ez volt a mondani való, és teljesen megértem az idegességet, hiszen azért valahol minden országban ez egy megelőlegezett bizalom a labdarúgás számára, amit most kaptak, hogy lehet futballozni, meg minden ilyesmi. És azért ezzel például még az olaszok is tudtak élni, vagy a spanyolok is tudtak élni, még hogyha ott nyilván a Fuenlabrada miatt óriási balhék voltak. De nem tudom megérteni azt, hogy egy újrainduló bajnokságban, és egy olyan országban, ahol azért tényleg elég keményen ott volt a koronavírus, miért nem lehet azt megérteni, hogy ezek a szabályok, ezeket tartsátok be, hülyék, és ne volt között. Oké, nyilván nem minden futballista egyetemi docens, hanem az, hogy ezek ilyen alapdolgok, amiket meg kéne érteni.
Hát igen, és látod, a Celtic példája mutatja, hogy egy idióta az gyakorlatilag veszélybe sodorhat egy egész idényt, vagy legalábbis egy idény részét, több mérkőzést. És a klubok meg, most a Celtic hiába kért bocsánatot, tehát nem tud minden játékos mellé, nem tudom, azért babysittert állítani.
Ez így van.
Hát érted, ez egy játékos olyan károkat okozhat, hogy szerintem itt az lenne a minimum, nem hiszem, hogy Bolingoli játszani fog a Celticbe, hogy pénzbüntetés, aztán szerződésbontás.
Nagyjából egyetértünk. Hát itt nem lehet finomkodni, basztus. Hát elmondtuk, ezek a játékszabályok, tarj be, te hülye. De nálunk is a munkahelyen megmondták azt, hogy mik a játékszabályok, megmondták azt, hogy épül egymásra mindenféle fokozat, hogyha illetve nem vagyunk tekintettel valamire. Tehát nálunk az van, elhagyod a munkállomást, tehát vedd fel a maszkot, és felveszi mindenki a maszkot, mert tudják, hogy ez kell. Hát ezt ugyanolyan munkahelynek ilyen tekintenek az okos játékosnak is, hogy basszus, te ott dolgozol, vannak rá vonatkozó kötelezettségek, amiket be kell tartani.
Még tegyük hozzá, az átlag emberek az átlag emberek közül és nagyon sokan vannak, akik nem tartanak be minden szabályt, tehát ilyen szempontból megnéztük, hogy miért a futballisták lennének a kivételek, de pont azért kellene nekik valamilyen szinten példát mutatni, mert bizonyos okokból nekik engedélyezik a játékot, ahogy mondtad, a futball valamilyen szinten kivételezett helyzetben van, bizonyos szabályok nem vonatkoznak rájuk, lásd, a Real Madridnak nem kellett karanténba vonulni, amikor Angliába utazott, hanem lejátszhatták a mérkőzésüket. Nyilván ilyen szempontból valamilyen szempontból nagyobb rajtuk a felelősség is. Meg hát azért persze. Most nem akarok ilyen nagyon hülye forgatókönyveket felvázolni, de hát érted, hogyha most emberünk elkapott volna valamit Spanyolországba, utána ott volt a repülőn, utána ott volt a reptéren, utána lehet, hogy ott volt a csapatszállodában, ott volt edzésen, kispadon, a meccsen beállt, tehát azért ennek súlyosabb következményei is lehettek volna, hogy egészségi szempontból.
Persze. És így vegyük például, amikor ugye a Bundesliga volt az első bajnokság, amelyik újraindult a Európában még a tavasszal, ugye a májusban, és akkor mondta azt Jens Spahn, a német egészségügyi miniszter, hogy ez egy megelőlegezett bizalom a Bundesliga számára, és nézzük, hogy hogyan él vele. És ugye a Bundesliga baromi példamutatóan végigcsinálta az egészet, és ugye elkezdték kidolgozni azt, hogy hogyan térhetnek vissza nézők a lelátóra, akár már a szeptember közepi bajnoki rajton. És mondták, hogy ők nem szeretnének semmiféle nyomást helyezni a politikumra, el fogják fogadni a döntésüket, mert tudják, hogy eddig is megelőző bizalom volt, ezután is az van, és tudják, hogy a helyzet az bármikor változhat. És azok után, hogy a Bundesliga szépen példamutatóan lemenedzselte az egész tavaszi szezont, mert ezt nyugodtan mondhatjuk példamutatónak akár egész Európára nézve is, azután azt mondta a politikum, hogy tényleg nem a koncepcióval van baj. Az tökéletes a mostani időszakra is. Azzal van baj, hogy most picit más vírus helyzetet élünk, mint mondjuk pár hét ezelőtt, ezért azt szeretnénk kérni, hogy október 31-ig továbbra sem mehetnek be nézők a foci meccsre, hogy utána mi lesz, meglátjuk. De értsék meg addig. És mi volt a Bundesliga válasza? Nem megsértődött, azt mondja, tudomásul veszük, hogy az egészség a legfontosabb. Így kell kultúrátlan csinálni valamit. Szerintem.
Igen. Hát meg ott Heiko Herrlich elment fogkrémért, és aztán utána nem ülhetett le a kispadra az újrakezdés utáni első fordulóba.
Igen. Tehát basszus, ez egy, nem egy, nem játszó most, hanem ez egy nagyon-nagyon fontos időszak. És erre utazgatnak Spanyolországba bulizni, vagy a skótok elmennek. Én illetve utána az Aberdeen lehet, hogy vesztes meccs után ment ebedelni.
Hát azt nem tudom, de itt ugye az is a lényeg, hogy a klubok mennyire partnerek ebben, és próbálják elsikálni, hogyha ilyen eset van, biztos, hogy ilyenre is volt példa, vagy az, hogy ők is felmérik ennek a következményeit, és inkább minél határozottabban lecsapnak az ilyen fegyelmezetlenségekre, mert tudják, hogy ez pénzügyileg is nagyon rossz következményekkel járhat. Na, de visszatérve a BL negyed döntőkre, vagy hát ennél a szezonnál maradva, hát reméljük, hogy ez a 8-as döntő gond nélkül fog lezajlani. Ugye szintén a Reuters-es kolléga mondta ezt, hogy nagyjából 25 újságíró lehet ott a mérkőzéseken. Itt egyébként kicsit furcsálok, mert érted, egy üres, nem tudom, 60 ezeres stadionban azért egyszerűbb szétszólni az embereket, főleg úgy, hogy nincs is nyitva a médiaszoba, tehát még igazából az sincs meg, hogy ott keverednek az emberek, nem lehet fizikailag jelen lenni a sajtótájékoztatókon, és nincsen vegyes zóna, ugye, aki esetleg nem tudja, a vegyes zóna az az a rész, ahol az emberek interjúkat készíthetnek a játékosokkal a mérkőzés után, az nyilván az teljesen érthető döntés, hogy nincs vegyes zóna, mert ez nagyjából úgy néz ki, hogy nem tudom, 200 újságíró liheg egymás nyakába, és egymás hegyén hátra próbál közelebb férkőzni a játékosokhoz. De hogyha tényleg arról szól az egész, hogy bemész a stadionba, leülsz a helyedre, nem találkozol senkivel, nem nincs olyan helyiség, ahol sokan vannak, akkor egyébként ezt meg lehetett volna oldani úgy is, hogy több újságírót beengednek. Persze igen, ennek a fényében...
De hát őket is kontrollálni kell valahol.
Mi értelme kimenni, hogyha gyakorlatilag semmit nem tudsz csinálni azon kívül, hogy...
Tényleg a nemzeti sport utazik, vagy nem utazik?
Nem, mert mondom, ez...
Ti létszám fölöttiek vagytok, mi?
Hát, a világ nagy része létszám fölött. Én úgy tudom, hogy ez úgy van, hogy a csapatonként 10, Tehát, hogyha, mit tudom én, Leipzig, akkor 10 német újságíró, meg Atletico Madrid, akkor 10 spanyol, és akkor még beengednek, nem tudom, pár portugált, meg mondjuk 5-5, akik nemzetközi hírügynökségek, tehát Reuters, Associated Press, tehát akik nem feltétlenül egy országhoz köthetőek. Azon felül senki az égvilágon nem mehet be, tehát és úgy tudom, hogy hát, hogy igazából keveredés sincsen. Tehát, hogyha mondjuk a Leipzig kiesik, és mondjuk van egy, most csak hasraütésre mondom, mit tudom én, Barcelona Atletico Madrid döntő, akkor szerintem a német újságírók nem mehetnek ki a döntőre sem. Akkor a 10-10 spanyol lesz. Úgyhogy nem. Lehet. Szerettünk volna menni, ez volt a terv, de hát ez rajtunk kívülálló okokból nem valósul meg. Viszont arra is kíváncsi leszek, hogy most nem akarom ezt a Reuters-es cikkemet, vagy Reuters újságíróval készített cikkemet szóra idézni, de érdekes felvetés volt, mert beszélgettünk arról, hogy tudom, hogy az UEFA az nagyon már rögtön leszögezte, hogy nem, ez ilyen egyszerű és megismételhetetlen formátum volt, lesz, de hogy azért mégis kíváncsi vagyok, hogy ez az egymeccses történet, ez mennyi izgalmat ad-e hozzá, és azért a angol kollégának igaza volt abban, hogyha BL negyed döntő, az alapból úgy lett volna, hogy van a Atalanta PSG, meg mondjuk a Lipcse Atletico Madrid, és ez egy nap van egy időbe. A negyed döntő, úgy emlékszem, hogy az még nem külön napokra van szétbontva, és ugye két meccses lett volna.
Kétszer két nap a negyed döntő. Kedden is két meccs, meg szerdán is két meccs. De minden meccs 21 órás.
Na most ennek fényében nem vagyok, mondta ő is, de én is ezen véleményem vagyok. Nem biztos, hogy globálisan olyan hatalmas érdeklődés mutatkozott volna ezen két mérkőzés iránt, főleg, hogyha mondjuk a tengeren túli piacokat nézzük, de ezzel, hogy gyakorlatilag egy mini torna első mérkőzése az Atalanta Paris Saint-Germain, és ez az egyetlen egy meccs van aznap főműsor időben, lehet, hogy most mit tudom én, csak hasonlítésre mondom, háromszor annyian fogják nézni, mint egyébként.
Na figyelj, azért azt nem felejtsük el, ugye, hogy lehet, hogy egy meccs nézettségében ez jobb lesz, azért a kettő, ha oda-visszavágot összeadjuk, úgy lenne ez igazán érdekes összevetés, de persze, szerintem...
Tehát ezt majd össze tudják vetni.
Össze, hát persze.
Nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos szempont lesz szerintem, amikor kiértékelik ezt a tornát.
Ugye biztos, hogy fontos a nézettség, mert most úgy van a szabályzat nekünk is, másnap délig. Tehát nekünk ugye közvetettük a Sport TV-n, amikor hétfőn volt a Manchester Copenhagen, kedd délig már nézettséget kellett szolgáltatni az UEFA-nak. Hogy mennyi volt a nézettsége a stúdiónak, mennyi volt a nézettsége a meccsnek, mennyi volt a nézettsége az összefoglalónak. Tehát mindent kellett küldeni, mondom, kedd délig az UEFA-nak.
Tehát így akár egyébként most nyilván egy ilyen hát szurkolókkal nyilván egy 8-as döntőt egy városban azt kizártnak tartom. Hát emlékszem Cardiffba, ahol nem 8-as döntő volt, hanem Real Madrid Juventus, hát gyakorlatilag alig lehetett szállást találni. Most ha belegondolok, hogy mondjuk egy Cardiff méretű városra rá szabadítanának 8 adag szurkolót, de azért mondjuk egy Final Four már szerintem akár lehet reális esély is.
No, mert és ugye azt nyilatkozta tegnap előtt, hogy meglátjuk, hogy ez a formátum szerintem mennyire beválik, mert ő szerinte ez ütni fog, és ugyanarra nem lát reális esélyt, hogy 8-as döntőt rendezzenek meg a jövőben is, de arra igenis lát reális esélyt, hogy 4-es döntőt tartsanak. Két elődöntővel, meg egy döntővel.
Igen, és mondom, ezért szerintem nyilván fontos lesz, hogy a nézettség, meg hogy a tévék mit reagálnak, hiszen a televíziók, ugye a Sport 1 is egy X számú mérkőzésre vett közvetítési jogot, de hát ugye nincs annyi mérkőzés az ismert okok miatt, Tehát nyilván nem azt mondom, hogy a közvetítők diktálnak, de, de jelen helyzetben,
de.
Nem csak jelen helyzetben, de hát elég nagy súlya esik latba a szavuk.
Igen.
És hogyha ezzel, hogy az Európa Liga is, hát ugye az Európa Ligában két, a negyed döntőben két meccs volt egy nap, de akkor is, hogyha egy nagyobb érdeklődés van az Európa Liga felé ezáltal, meg a BL iránt, akkor nem hiszem, hogy kapásból le fogja söpörni ezeket a terveket az UEFA, hanem akkor majd elgondolkoznak ezen. Mert hát igazából idejük is van rá.
Hát vagy idejük van rá. Hogy ne lenne, persze. Bőven.
Egy kicsit így a konkrétabb pár.
Hát csak azért is, mert ugye, szóval ne felelően, csak azért is, mert ugye, tehát a ciklusokon belül nem lehet változtatni. Tehát ez a mostani ciklus, az kimegy ugye, mikor is megy ki jövőre, 2021-ben, addig nem lehet változtatni, és mivel már adták a több országban 21-24 közötti jogokat is, mint Németországban, azon sem lehet már változtatni, az biztos. Tehát ezek fixek maradnak. Az első olyan változtatás, amikor a rendszerbe érdemel be lehet nyújni, ez a 2024-25-ös szezon. Jelen állás szerint, hanszor.
Uh-huh. Hát igen, elvileg. Aztán gyakorlatilag most, hogyha minden fél megegyezik erről, a csapatok, a közvetítők és az UEFA is, akkor nem hiszem, hogy olyan iszonyatosan nagy akadálya lenne annak, hogy változtassanak. Teszem hozzá, ez most már kicsit az álmodozás kategória, hiszen tényleg az van, hogy egyedre fejezzük be a mostani idényt, és kezdjük el normálisan a selejtezőket.
Igen.
Aztán majd lehet ennél magasabb szintű akadémiai vitát folytatni arról, hogy milyen formátumú legyen a Bajnokok Ligája. Nekem ez tetszik. Persze nyilván így is benne van, hogy egy meccsen az egyik csapat beáll bekelni, és megpróbálja valahogy kihúzni a 11-esekig, de az oda-visszavágos párharcoknál meg hát azért valljuk be, nagyon sokszor fordul elő az, még hogyha vannak hatalmas kivételek, lásd Paris Saint-Germain, Barcelona, hogy gyakorlatilag a más, a visszavágó az már csak formaság.
Igen.
És vársz egy hetet, és tudod, hogy jön még egy olyan mérkőzés, aminek igazából sok értelme nincsen, vagy legalábbis tényleg minimális esélye van az egyik csapat számára, hogy bármit is kezdjen magával. Most mondjuk szerencsére nem volt sok ilyen, egyedül a Bayern várta ilyen kényelmes helyzetből talán a 8-at döntőt. Amikről ugye beszéltünk, hát azért a negyeddöntős párharcokról is beszélünk egy kicsit, most ugye, most majdnem azt mondtam, hogy most kedd van, de szerda, és ugye ma a Paris Saint-Germain Atalanta mérkőzéssel kezdődnek a negyeddöntők. Itt azért elég nagy hangsúlyt kapnak a hiányzó játékosok is, hiszen Verratti is kidőlt, Kurzawa is kidőlt, Di Maria eltiltott, Cavani és Meunier ugye már nem szerepel a Paris Saint-Germainbe, és Lőv Zsolt meg azt mondta, hogy Mbappéba még nagyon, nagyon bíznak. Én inkább
azért... Én azért kevésbé bíznék benne, szerintem.
Hát ugye, hogyha emlékszel, pont Dybaláról beszélgettünk múlt héten, és aztán be is állt a Lyon ellen, és aztán meg is sérült. Mm. Tehát... Kezdőként nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy Mbappét megkockáztassák. Itt szerintem legfeljebb, hogyha ég a ház, és akkor csereként. Ha nem, ha mondjuk teszem azt 3 góllal vezetnek a 70. percbe, akkor nyilván nem fog beállni. Ha egyáltalán leülhet a kispadra, természetesen. De hát azért az Atalanta részéről is, ugye a kapus Gollini hiányzik, a legnagyobb hiányzó az Iličić, aki ugye magánéletbeli gondok miatt nem is fog játszani már ebben az időszakban. Na, képelsz?
Nem.
De ahogy a Real Madridnál, ugye volt a Real Madrid Manchester City, ahol azt mondtam, hogy Ramos hiánya az gyakorlatilag az, hogy kiveszel egy oszlopot, Aguero hiánya meg az, hogy kiveszel egy veszélyforrás, de van még sok más veszélyforrás. Az Atalantánál ugyanezt érzem Iličić kapcsán is, hogy bármennyire jó szezont futott, ez az Atalanta, ez nem egy, az Atalanta, nem csak az Atalanta játék, hanem az Atalanta támadó játéka sem egy futballista egészségén vagy hiányán áll vagy bukik.
Igen.
Hanem amennyire én láttam, ez egy rendszer, amiben bizonyos fokig nem akad meg, vagy nem fagy le, hogyha egy részét kicseréled.
Ez így van. Nagyon kíváncsiak el az Atalantára, hogy ez hogy fog működni itt ebben a rendszerben. Ugye az Atalanta rúgta a harmadik legtöbb gólt a top 5 bajnokságba. Három játékosa is rúgott legalább 15 gólt, oké, van háromból nem játszik. Nem mind a három fog játszani, ugye? Csak Zapata és Muriel, ha jól emlékszem. Aztán. Mert Ilicic a harmadik, aki viszont az általad említett okokból nem fog játszani. Remélem, jól mondtam mindenkit. Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben van az Atalanta, hogy azért ő játszott az elmúlt időszakban. Amíg a Paris Saint-Germain ez egy kicsit ilyen ijesztő módon áll oda, hogy basszus, visszajöttünk a kényszerpihenőről, lejátszottunk ugye kupadöntőket hegyekben, egészen pontosan ugye kettőt, és rúgott összesen egy gólt a Paris Saint-Germain. Azt is a Saint-Germainnek, mondjuk a Lyon ellen 0-0, a Saint-Germain ellen meg 1-0 volt a francia kupa döntője, ugye azt Neymar rúgta a 14. percben, aztán csókolom. És utána ugye hiába lesztek egy órát emberlényben, nem voltak képesek úgy volt rúgni. Tehát azért ez a támadó játék, ez nem tudom, mire lesz elég. Tehát a védekezésük rendben van persze, mert nyilván 2-0 kapott gól, az tök jó. Ettől még nem árt azért góllövésre is odafigyelni valahogy. Uh-huh. Azt nehezen tudom elhinni, hogy az Atalanta támadó sorát lenullázzák.
Hát kíváncsi vagyok. Egyébként a Dortmund elleni visszavágón szintén nem kezdett Bappé, és Verratti meg egyáltalán nem játszott. Uh-huh. Ugye az a visszavágó volt, amit 2-0-ra megnyertek.
Igen, az volt az utolsó játéknak még a vírus helyzet előtt a BL-ben, jól emlékszem.
Igen, az már zárt kapus. Igen. Volt, emlékszem, és milyen szépen visszhangzott a stadion. Mondjuk ott ugye még volt Cavani, de ott Neymar és Bernat szerezték a gólokat, és ugye ott még csak hármat lehetett cserélni, ezek a régi szép idők. És aztán, hogy menjünk tovább, mert majd még vissza fogunk kanyarodni egy kicsit a nyolcadöntőkre, ugye itt ezt követi majd a Lipcse Atletico Madrid, ugye az Atleticoból, ahogy említettük, ott Prosecco és Correa nem utazott el, hát Prosecco az nagyon sokat volt sérült, tehát az ő kidőlése azért nem mondanám, hogy végzetes csapásnak számít, még az Atletico része azért Correa várhatóan kezdett volna, amin kicsit egyébként meglepődtem, az, hogy itt nagyon biztosra veszik, hogy sokan, hogy Diego Costa fog kezdeni az Atletico Madridba. Ugye Lisszabon neki azért egy ikonikus, vagy hát emlékezetes helyszín, hiszen itt az ő az Atleticoval BL döntőt játszott 6 évvel ezelőtt. Abba az idényből 9 BL meccsen 8 gólt szerzett. Emlékszem, hogy ott végig nagyon kétséges volt a játéka. Ott én úgy voltam vele, hogy én azon kim voltam azon a meccsen, hogy amikor volt a nyílt edzés a döntő elleni nap, mondom, biztos, hogy nem, ilyenkor 15 percet megnézhetnek az újságírók, mondom, biztos, hogy nem lesz ott Costa a 15 perces nyílt, vagy az edzés nyílt részén, mert mondom, nem akarják megmutatni az újságíróknak, hogy milyen állapotban van. Ehhez képest ott volt, ehhez képest úgy mozgat, hogy úgy voltam vele, hogy hát ebben nem tudom, hogy mi lesz. Aztán végül kezdett, és szerintem 10 percnél is kevesebbet játszott azon a döntővel. És tegyük hozzá, hogy, mint mondtam, abban az idényben, ez a 13-14-es idény, 8 gólt szerzett a BL-be, azóta összesen nem szerzett 8-at a BL-be. Ebben a szezonban konkrétan egyébként nullát. De hát úgy látszik, hogy Simeone hízik benne a végsőkig. Tulajdonképpen azon a meccsen is az volt, hogy jó, hát összedrótoztuk, akkor játszon.
Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy ez az egész szétszó itt, hogy most akkor feltöltöttek, nem feltöltöttek, ez hogyan fog hatni a játékosokra. Lesz-e bármilyen kihatás, amit nyilván utólag vereségnél lehet, hogy azt mondják, hogy ez hatott győzelemnél, alig hiszem, hogy ezzel fognak majd előjönni. ettől meg tényleg érdekel ez, hogy ez ki tud-e úgy jelentkezni az Atlético Madridnál, hogy azért a korábban, hát a biztosnak hitt továbbítás, az lehet, hogy kicsit erős, de a továbbítás a sokkal esélyesebbnek tartott csapat esetleg elbukik, erre nagyon kíváncsi vagyok. Azért az kétségtelen tény, hogy azért ennek a párharcnak előre láthatatlanba az Atlético volt az esélyese, és nem a Lipcse. Tehát nem hiszem, hogy bárki is adta ezt 50-50-re.
Na ez Werner miatt, vagy Wernertől teljesen függetlenül?
Én azt gondolom, hogy Wernertől inkább függetlenül, mint függően. Tehát azért az Atlético versus Lipcse, hogyha csak azt nézem meg, hogy a nemzetközi porondon kinek milyen lehet a helye, meg hogyan élnek a köztudatba ezekkel a sztereotípiákkal, szerintem nagyon sok helyen baromi nehéz leszámolni. Tehát szerintem például a spanyol újságok biztos levették azt, hogy itt a Atlético tovább megy, és készült ki ez a Lipcse. Nagyjából ez is lehetett a hozzáállás, jó ég tudja. Ugyanakkor nyilván az egy nagyon fontos kérdés, hogy például a Lipcse hogyan próbál meg túlépni azon, hogy nincsen Werner, és mi lesz így a támadásokkal például. Pontosan a támadás befejezésekkel, mert ezt nem fogod tudni megmondani. Hiszen ő már biztosan nem játszik, amiben mondjuk én azért, hogy fogalmazzak finoman, nem tartom elegáns lépésnek, hogy nem vállalja a játékot, de ez legyen az ő.
Hát erről beszéltünk is.
Én erről már beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy ennél azért ezt meg lehet mondani máshogy is, vagy elegánsabban is. Ezt nem tudom. Tehát az, hogy ezek után mi lesz, hogy lesz, azt nagyon, nagyon nehéz. Ugye Sík most még van, de őt például a Róma visszarendelte a következő szezonra, tehát pillanatnyilag a következő szezonra azért olyan nagy befejező csatára Salzburgtól igazolt dél-koreai srácot leszámítva nincsen a Lipcsének.
Viszont Upamecanóval hosszabbítottak, amit akár...
De az a pálya másik végén futballozik.
Persze, csak azt mondom, hogy az ő is egy fontos része a csapatnak, vagy legalábbis annak tűnik, és hát ugye róla mondják azt, hogy hát rendkívül piacképes, hogy így fogalmazzak.
Az Arsenal is vitte volna, Bayern München is szemezett vele, ehhez képest elég szépen megoldotta a Lipcse. Ennyi már csak tényleg az volt az elegánsabb, amikor a Dortmund tegnap vagy tegnap előtt bejelentett, hogy Jadon Sancho egyébként már meghosszabbítjuk a szerződését 2023-ig. Mi van?
Nem tudom eldönteni abban az ügyben, hogy most trollkodják a Manchester United-et, vagy itt mi van a háttérben, mert most megint kicsit eltérünk, de hát ugye elég sok sajtóhír volt arról, hogy a United azt kommunikálta a Dortmund felé, hogy hát, hogy engedjetek meg kicsit az árba, mi vagyunk az egyetlen kérő, tehát úgyse fogják felhajtani ezt az árat, mi ennyit ajánlunk, erre a Dortmund azt mondta, hogy jó, hát akkor sziasztok, akkor hagyjuk. És aztán azt hiszem Zorc nyilatkozta azt, amit, hogyha itt a nagyon mértékadó forrásokat értesülését készpénznek veszük, akkor azt is a trollkodás kategóriába veszem, hogy Zorc azt mondta, hogy hát nem volt itt semmi tárgyalás, nem vette fel velük senki a kapcsolatot, még informálisan sem. Tehát, hogy nekem ez nagyon úgy tűnt, mintha csuklóztatnák a United-et.
Lehet.
Tehát, hogy úgy viselkedik a
dolgok. Tudok röhögni.
Hát én is, mert kicsit az a kép sejlik fel nekem, aztán lehet, hogy ez teljesen nem így van, hogy a United kicsit fölényeskedően áll ehhez az egészhez, míg a Dortmund meg úgy áll ehhez az egészhez, hogy lehet, hogy azt a másik oldalán ülő cowboynak nagy a hangja, de nekem meg 4 ász van a kezemben.
Hát igen, és ugye innentől kezdve, hogy ha van az a szerződés tényleg 2023-ig, akkor még a jövő nyáron sem lesz értékesítési kényszer a Dortmundon, nem hogy most. Hiszen még jövő nyáron sem úgy lesz, az utolsó évének vág majd neki a szerződéséből Sancho. Az szerintem, hogy óriási fegyver a Dortmund kezében.
Itt annyi kavarhat be, hogyha Sancho úgy dönt, hogy elkezdi játszani az eszét, amire azért volt példa
Most is partizni volt Angliában, nem olyan régen, ami grill partizni, mert ezt a múlt héten aztán.
Amire volt példa Dortmundban is, volt példa a Manchester Citynél is, hogy nem ment véletlenül edzésre 17 évesen, és ezért nem vitték el a csapat amerikai túrájára. Mondjuk az a kérdés, hogy ezek csak ilyen, hát ezért mégis egy fiatal játékosról beszélünk, hogy ilyen, ezek ilyen butaságok, amik a korákhoz köthetőek, vagy azért csinál bizonyos dolgokat, mert úgy véli, hogy ezzel elérheti azt, amit esetleg ő szeretne.
Nagyon kíváncsiak egyébként Bellinghamnek a hozzáállására, hogy ő hogy fog majd boldogulni, hogy tényleg ezt a Sancho-féle, olykor ilyen dívai szerepet veszi föl, aki egyébként a pályán általában hibátlanul teljesít, vagy a civil szférában is egy ilyen példamutató életet fog élni, ami mondjuk futballprofihoz méltó. Ugye pont talán tegnap írt jegyzetet, most talán a Kicker arról, hogy Sanchónak most már itt lenne az ideje olyan profiként viselkednie, mint amilyen profi Lewandowski.
Hát ugye Sanchót azért többször büntették. Volt ez a hajvágásos történet, amihez szerintem egy kicsit...
Több késése is volt.
Igen, inkább szerint, tehát ez a hajvágásos történet, ez nem egy annyira nagy probléma, bár ugye itt is azért mégis a különféle ilyen karantén szabályokkal játszottak, de azért volt ugye igen, hogy válogatott meccsről mondjuk késve ért vissza, az már azért nagyobb súlyi probléma, talán legalábbis futball szakmai, hanem is egészségügyi oldalról nézzük.
Igen.
Úgyhogy hát majd meglátjuk, de kanyarodjunk vissza kicsit a BL-re.
Igen.
Ugye hát a harmadik párosítás sajnos ez a Barcelona Bayern München, sajnos ez nézőpont kérdése. Hát ugye Barcelona kiejtette a Napolit 3-1-jel. Főleg a második fél időben azért látszott, hogy nyilván ez a csapat ez alárendelt szerep, vagy tehát alárendeltebb szerepet játszott a Barcelona a második fél időben, a Napolinak több helyzete volt, többet birtokolta a labdát, több veszélyt teremtett, látszott a Barcelona védelmén, hogy hingatag, de valamilyen szinten én azokat is megértem, akik azon vannak, azt mondják, hogy a Barcelona kicsit visszavett a második fél időre. Azokat már kevésbé értem, akik azt mondják, hogy ha nem lenne Messi, vagy nem lett volna Messi, akkor ez is történik.
Van Messi, tehát ő a Barcelona játékosa.
Hát ez olyan, mint hogy azt, hogy most nem lenne Lewandowski 53 gólja van? Ha csak 13 gólt rúgott volna, akkor Bayern München nem lenne itt. Hát persze, hogy nem. És? De 53-at rúgott. Tehát ezeket nem nagyon értem ezeket a felvetéseket, és az nagy szerencsé, hogy nem kapott sárga lapot, mert ugye akkor kihagyta volna ezt a mérkőzést. De igazából hát tényleg sajnos oda jutottunk, vagy sajnos, hát valamelyik nem sajnos, oda jutottunk, hogy gyakorlatilag a Barcelona Bayern München kapcsán barcelonai oldalról, legalábbis szurkoló ismerőseim azt hozzák fel, hogy de hogy a Messi bármikor képes mérkőzéseket eldönteni. Tehát ez a fő, hogy mondjam, indok, amit az emberek győzködik magukat, hogy a Bayern München szemben működhet, és ebben tényleg van igazság, de ebben sem vagyok, abban sem vagyok biztos, hogy ez elég. Tehát, hogyha mondjuk rúgna 2 gólt, persze nem mindegy, hogy mikor rúgja azt a 2 gólt, abban sem vagyok biztos, hogy ez elég lenne a Bayern München ellen. Több ok miatt is. Hát ez szerintem ég és föld a különbség, és itt még Griezmann-t kell leszúrni a legkevésbé, hogy ha megnézted, nem tudom, nézted-e a City-Real Madrid meccset, vagy hogy azt a meccset nézted-e?
Láttam belőle a részleteket, inkább így mondom.
Hát ugye az első 3 percben úgy támadott le a Manchester City első 3 támadója, vagy játékosa, hogy a Real Madridnak még a saját 16-osáról is nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt kijönnie, és hát ugye ott az első gól is egy olyan helyzetből született, hogy nyomás alá helyezték a, a védősort a csatárok, és aztán hibára kényszerítették őket. Ezt a Messi, Suárez, Griezmann 3-astól, hát ilyen intenzitással nehezen tudom elképzelni, hogy működjön a Bayern München ellen, és hogyha már viszonylag át tudod ezt az első sort könnyen játszani, akkor onnantól kezdve meg már azért benne van, hogy a középpályád az egy létszám fölényes helyzetet, nem tudom, hogy az ellenfél létszám fölénybe kerül a középpályával szemben, és ott most hiába lehet arról beszélni, hogy hát itt ilyen megerősített középpálya lesz, hogy négy középpályás, hogyha mondjuk 6-4 ellen lesz, akkor ott megint nagyon nagy gondok lesznek. És akkor eljutunk majd oda, hogy sok egy az egy alakul ki a védősorba, ami szerintem a létező legrosszabb forgatókönyv a Barcelona számára.
Hát már pedig erre szerintem készül a Barcelona, mert az, hogy a Bayern le fog támadni, az biztos. Az, hogy elég magasan fog letámadni, az majdnem biztos. Az, hogy Messit hogy fogják kikapcsolni, azt nem tudom, mert szerintem ott Flick valami olyasmivel fog kirukkolni, amire nem gondolnék. Valamire az érzésem. Nyilván a csapat aligha fog változni ahhoz képest, ami a Chelsea ellen látható volt. Én max. Egy cserét tudok elképzelni, hogy Perisic helyére visszajön Coman, hogyha éppen fölépül. A többi poszt szerintem nem fog változni, mert szerintem Boatenget összerakják, azt gondolom. És jobb is lenne, hogy összeraknák, mert azért Zülének irgalmatlan hosszú kiügyes után nem biztos, hogy az első kezdőként játszott tét meccse az a Barca ellen BL negyed döntő kell, hogy legyen. Szerintem.
Igen.
Mert azért az egy elég erős rész lenne. Meg azt gondolnám, hogy Boatengnek több rutinja van, ami segíthet Messivel szemben.
Hát ugyanakkor, 15-ben az nem, 15-ben nem sokat segített, de hát ez nyilván nem mérvadó most.
Nem mérvadó, de azt hiszem Boateng nyert VB-t Argentina ellen például Messi játszott. Lehet, hogy tévedek, de akkor szólja.
De azt, hogy jött a 15-ös segre ültetés, szerintem akkor volt az, hogy Neuer valamit meg be is szólt a Barcelonának, vagy Messinek. Valami meccs előtti nyilatkozott volt, és akkor az lett a vége, hogy leütette a Boatenget, és átemelte a labdát Neuer fölött.
De azt gondolom, hogy ami ezt a Bayern baromi erőssé teszi, az a kollektíva. Szerintem csapatjátékban most biztos, hogy jobb a Bayern, mint a Barcelona. Az is biztos, hogy azért Messi zsenijével már elég sokszor nem tudott mit kezdeni a Bayern. Persze volt olyan szezon 13-ban, amikor oda-vissza fölmosták velük mind a két stadiont körülbelül. De azért a párharcok többségét egyes kis szakaszban a Barca nyerte meg az elmúlt időszakban. Ugyanakkor az már egy másik dolog, hogy jelenleg a világ legjobb csatárának én most Lewandowskit tartom. Azt gondolom, és ez szerintem nem is lövök nagyot mellé. És ő is benne van a kollektívában, tehát ő sem. Szerintem Lewandowski nem ragyog annyira ki a Bayern kórusában, mert nagyon magasabb szintű a Bayern által teljesítmény, mint Messi a Barcelonájában.
Hát, igen. De ez teljesen egyetértek, és lehet, hogy ezért sem értékelik föl annyira Lewandowskit, bár szerintem egyébként azzal kapcsolatban nincsen nagy vita, hogy jó, nyilván itt azért a BL-től is függ, de hogy most azért mégis csak ő tűnik az aranylabda fő esélyesének, ha lenne aranylabda.
Rohadjon meg a franc futball.
De azt mondom, hogy szerintem erről igazából nincs olyan nagy vita. Tehát, hogy nem nagyon tudnál ellenkezni, hogy de
ez így van.
Ő vagy de ő. Csak megint, ezek csak tényleg csak ilyen személyes benyomások. Tehát lehetnek teljesen félre menni. De igen, ahogy mondtad, hogy a Lewandowski-nál azt érzem, hogy egy pazarul összeállított képezet nagyon fontos alkatrésze, és mert az egész gép nagyon jól működik, ezért nem látod feltétlenül azt, hogy mondjuk milyen rohadt jó benne a motor, míg a Messinél azt érzem, hogy ő az, aki lögdösi, rugdossa a gépet, hogy egyáltalán valahogy döcögjön előre, vagy valahogy mozogjon előre. Nyilván ez nagyon-nagyon túlzó hasonlat, de valahogy ebben a szezonban így érzem a kettőjük közti különbséget.
Ennek a mesnek egyébként lesz még egy pár harc, amire baromi kíváncsi vagyok. Még ők szemtől szemben nem is találkoznak, mert vagy 100 méter választja őket egymástól.
Két kapus?
Aha. Amit Neuer kapott a Chelsea meccs után, egy-két szakértőt azt szerintem nem érdemli meg, azért a egyetlen egy hibájáért. Jön akkor azért testégen elég szépen oda került mellé, mögé, elé, ez szimpátiától függő, hogy hova helyezzük. Én azt gondolom, hogy kicsit mögötte van azért még Neuernek.
Ettől a válogatottban?
Igen.
Hát persze, csak ugye erről is sokat beszéltünk tavaly előtt, hogy azért voltak olyan időszakok, amikor azt mondtad volna, hogy most...
Igen, ez így van. Most nem
az időszakot érjük. Ebédeni, lásd 18-as VB.
Azt is ugye, mondtam,
igen. Neuer ugye hosszas sérülés után gyakorlatilag csod nélkül visszaugrott a kezdő csapatba.
De ott neked is azt mondtam, hogy az szerintem hiba volt.
18-as VB-t elnézve utólag lehet, hogy a testégen járt jobban kis túlzása.
Most nem mondanám azt, hogy testégen védjen a válogatottba, és ne Neuer.
Nem. Csak az, de nyilván ez nem egy teljesen egyértelmű dolog kettőjük, hogy mondjam, harcában.
Így van.
Nem tudom, hogy ezt lehetne egy Kahn-Lehmann versenyfutáshoz hasonlítani.
Én nem... A színvonalát tekintve szerintem nem. Én azt gondolom, hogy Lehmann nem volt olyan szinten Kahnhoz képest, mint amilyen szinten Ter Stegen most van Neuerhez képest.
Hát meg azért ott talán nem azt mondom, Neuer meg Ter Stegen se kell félteni, de talán a olyasfajta nyilatkozat háború, vagy oda mondogatások nem várhatóak, mint mondjuk Kahn vagy Lehmann részéről.
Osztósági szinten biztos nem.
Szerintem testége meg Neuernél inkább azt tudom elképzelni, hogy a másik megemlítése nélkül nagyon határozott, szerintem erre volt is példa, nagyon határozottan megemlítik, hogy már pedig ő a legjobb a posztján az országban.
És a világon is szerintem nagyjából. Pillanatnyilag azért mondjuk a világ három legjobb kapusából szerintem kettőről beszélgetünk. Uh-huh. Az, hogy a harmadik az Oblak vagy Alisson, az dönts el, aki gondolja.
Na, de egy kicsit fogy az időnk, és még egy párosítás hátra van, de lehet, hogy itt nem is arról a párosításról fog elsősorban szó, és nézzen, a Manchester City Lyon lesz az utolsó negyed döntő, és még nem is a Lyonról, hanem a Juventusról, akit ugye a Lyon ejtett ki. Én pont a Manchester City Real Madrid mérkőzést néztem aznap, de hát ugye azért valamilyen szinten követtem azt a párharcot is. Hát ugye a Paris Saint-Germainnél emlegetted a gólokat, ugye a Lyonnak volt egy 0-0-ás ligakupa döntője a PSG-vel szemben, most meg volt egy PSG, most meg ugye 11-esből szerzett gólt, egy, hát hogy mondjam, vitatott 11-esből, mondjuk így, amiből aztán a Juventusnak is jutott, de hát az pont elég volt ahhoz, hogy tovább jussanak, és pont elég volt ahhoz, hogy Maurizio Sarri aztán viszonylag gyorsan menesszék. Szerintem Sarri kapcsán Twitteren David Amoyal újságíró foglalta össze a legjobban Sarri kapcsán az egészet, hogy gyakorlatilag a menesztése az kevésbé volt meglepő, mint a kinevezése.
Na, de ezt mondta a Haraszti Ádi is, ezt mondtam én is. Azt gondolom, hogy ez így biztos, hogy nehéz. És szerintem nem jó, hogy így rúgták ki, úgyhogy azok után, hogy előtte pár nappal kapott megerősítést. Vagy pár hét, lehet, hogy két hét előtte.
Hát megnéztem, július 21-én nyilatkozta azt Fabio Paratici, a nevezük sportigazgatónak, hogy vitán felül áll, hogy a következő idényben is Maurizio Sarri lesz a Juventus edzője.
Igen.
Most nem tudok számolni, 2 hét? 2 héttel.
Kávé.
Tehát ez vitán felül áll. Hát. És ehhez képest ugyanez az ember, Paratici,
úgy kirúgtam,
tegnap előtt azt nyilatkozta, hogy ez nem a BL miatt történt, hanem az egész szezont értékeltük ki, és egy hosszabb, most nem szó szerint mondom, hosszabb gondolkodási folyamat eredménye volt Sarri menesztése, ergo, hogyha elfogadjuk mind a két nyilatkozatot, hogy tényleg így hangzott el, ahogy, akkor Paratici 2,5 hete végül is szemrebben és nélkül és undorító módon hazudott. Ezt nem lehet finomabban értelmezni. Igen. Tehát, hogyha július 21-én vitán felül áll, hogy Sarri marad az edző, és utána azt mondja augusztus 10-én, hogy ez egy hosszas gondolkodási folyamat eredménye, akkor gondolom, hogy ez a hosszas gondolkodási folyamat nem július 22-én indult meg. De ugye, ahogy John McLean-nek is elmondták, hogy az alkalmatlan ember az alkalmatlan helyen, az alkalmatlan időben, talán azt hiszem így hangzott el az idézet. Sarri kapcsán is ezt érzem. Tehát a Juventus nem rossz csapat, Sarri nem rossz edző, de a kettő együtt valahogy nem egy jó elegy, és ebben Sarrinak is megvan szerintem a maga felelőssége, mert ugye vannak neki bizonyos elképzelései arról, hogy milyen stílusba kell játszani, és ezeket részben nem tudom mekkora százalékban feladta a Juventusnál, mert egyrészt nem volt olyan csapata korábban, ahol egy csapat támadójátéka annyira egy játékos köré épült volna, mint mondjuk a Juventusnál Cristiano Ronaldo esetében.
Na, hogy csak Sarri rendszerben gondolkodó edző, Ronaldo az ő rendszerébe hova a pöcsbe illik bele?
Sehogy.
Na.
De mondjuk, oké, azt mondod, hogy van egy olyan világklasszis játékosod, mint Cristiano Ronaldo, akkor ehhez kell valamiféle rugalmasság, hogy akkor olyan rendszert építs köré, ami működik, és kihozza az erősségeit, és elfedi a gyengeségeit, ami a Real Madridnál nagyon jól működött. Ez viszont valahol meg a klubvezetőség felelőssége, hogy a többi alkatrészre nem fordított akkora hangsúlyt, hogy nem adta meg ezeket az eszközöket Sarrinak, hogy ez így működhessen adott esetben. Legalábbis szerintem. És talán ezért sem véletlen, hogy amikor kilúgták Sarrit, akkor nagyon-nagyon sok helyen azonnal azt hitták, hogy Paraticit is ki fogják rúgni, pont azért, hogy az erősítések miatt, meg ugye állítólag Nedved és Paratici rágta Agnelli fülét, hogy most eljött az idő a váltásra, és engedjük el Allegrit, és hozzunk egy másik edzőt, jelesül Sarrit. De most úgy tűnik, hogy nem Paratici marad a helyén.
Igen.
Szóval te is úgy érezted, utólag nyilván marha könnyű okoskodni. De ezt te mennyire érezted annó mondjuk egy önmagában elhibázott döntésnek, aminek sírás lesz a vége?
Engem Sarri kinevezése meglepett, az biztos. Tehát ezt nem kell tagadni. Ugyanakkor baromra szurkoltam neki, hogy összejöjjön az egész történet, és sikerüljön neki az, hogy bebizonyítsa a Juventus, hogy igenis ő ilyen nagy csapatnál is meg tudja állni a helyét. Aztán sajnos nem úgy alakult az élet, hogy ez így legyen, dacára annak, hogy megnyerte az olasz bajnokságot, de úgy tűnik, hogy a Juventusnál az olasz bajnokságot, azt még nagyobb, olasz bajnokság megnyerése, az még nagyobb alapvetésként kezelhető, mint a Bayern Münchennél. Vagy mondjuk úgy, hogy kevésbé értékes, mint mondjuk a Bayern Münchennél. Azért mondom a Bayern most például, mert ugye a két legjobb sorozatnyerőről beszélgetünk. Nekik az, hogy valaki olasz bajnoki címet nyer, az a Juventusnál már nem szempont, nem tényező, nem tudom, hogy fogalmazza, őket hát,
bélyek. Szerintem erre a legjobb, ez is egy klisészerű kifejező, de a kötelező minimum.
Lehet, igen. És
ami, hogyha megvan, akkor azért olyan iszonyat nagy örömködés nincsen, viszont ha nincs meg, akkor az viszont tragédia.
Igen. Nyilván ezt a Juventus keretet, ezt már tök egyértelműen a BL győzelem érdekében rakták össze, és egyértelmű volt, hogy a BL-ben kell nagyot dobni. Ez a keret azért nem egy fiatal keret összességében, hogyha csak a törzs játékosokat nézzük, Delikt ide vagy oda. Ebben a keretben max. Egy év van még szerintem benne, hogy így ebben a felállásban BL-t tudjon nyerni. Lehet, hogy tévedek, és akkor elnézést. És igazából nekem az a furcsa benne, hogy első év után már olyan számon kérés van Sarri felé, hogy ahelyett, hogy mondjuk befejezhette volna a munkáját, mert nyilván az ő rendszerét azért egy év alatt tökéletes szinten szerintem baromi nehéz elsajátítani. És ahelyett, hogy megkapta volna a második évet, és hogy az alapdolgokat hozta, meg oké, hogy a BL-ben nem hozta a negyed döntőt, de azt gondolom, hogy azért most a BL-ben, főleg a Juventus váltás esetében bármit is számon kérni, az baromi nehéz, mert most azt számogatom, hogy április, május, június, július 5 hónap telt el az oda meg a visszavágó között. Szerintem nem szerencsés így számon kérni. Ha mégis, akkor nyilván nem lehetett más a vége, de tartom azt, hogy szerintem nem szerencsés számon kérni a BL-t most.
Én azért én azért itt két dolog miatt, tehát hogy a számonkérés szerintem azt lehet, el lehet fogadni, hogy mondjuk a körülmények miatt egy év alatt nem sikerült annyira meghonosítani az ő terveit a csapat, amit szerette volna. Azért egy év sok idő egy csapatnál. De én úgy éreztem, valószínűleg úgy érezhették, hogy nem is fogja, vagy nem is lesz erre képes, mert szerintem volt, egy idő után volt azért ellentartás a játékosok részéről.
Biztos.
Tehát szerintem azt láthatta a vezetőség, hogy még hogyha adnánk neki még egy szezont, akkor sem feltétlenül lesz jobb a dolog. És amire mondtad, hogy nem most kell megnyerniük a BL-t, de közben azt is mondtad, hogy ez nem egy fiatal csapat. Tehát az idő nem feltétlenül neki dolgozik ilyen szempontból, legalábbis ennek a garnitúrának. De
azt mondom, még egy évük van, és több nincs.
De hát nyilván nézzük, nagyon, nagyon fontos az is, hogy milyen kontextusban nézünk egy idényt, milyen oldalról vizsgálgatjuk, mert ha megnézed, Liverpool bajnok lett, címvédőként kiesett a BL 8-a döntőben, nem nyerte meg az egyik hazai kupát se, jó klub világbajnok lett, kit érdekel. Juventus bajnok lett, nem címvédőként kiesett a BL 8-a döntőben, és nem nyerte meg az egyik hazai kupát se. Tehát gyakorlatilag a trófeákat tekintve, ugyan meg a legfontosabbnak tekintett, legalábbis a európai kupák közül BL szereplést tekintve, ugyanott zárt a két csapat. Az egyiknél szájhúzogatás van, edzőváltás és tragédia, a másiknál meg uramisten, milyen történelmi szezon, és ezt soha senki nem fogja elfelejteni, nyilván az ismert okok miatt. Hogy úgy látszik, az idő megszépíti a dolgokat, hiszen nyilván egy Liverpoolnál a 30 év kihagyás iszonyatosan felértékelte a bajnoki címet. Még a Juventusnál az
30?
A Liverpoolnál. 30 év kihagyás után lettek bajnokok. 90 volt legutóbb, és most 2020 van. Még a Juventusnál ugye pont ez, hogy a sorozatban 9 megnyert bajnoki cím, hát hogy mondjam, csökkentette valamilyen szinten a bajnoki cím élvezeti értékét, viszont 24 éve nem voltak BL győztesek, ezzel nyilván exponenciálisan növekedett a bajnokok ligájának az értéke. Ugyanez, hogy nyilván egy Paris Saint-Germainnél, hogyha más az, hogyha egymás mellé raksz egy bajnoki címet, meg egy BL címet, akkor azért a kettőnek az értékelésében van különbség. Ha mondjuk már azt mondom, hogy Borussia Dortmund, nem biztos, hogy egy német bajnoki cím és egy BL között olyan iszonyatosan nagy különbség lenne a jelen körülmények között. Tehát, hogyha mondjuk a Dortmund szakítaná meg a bajnokságban a Bayern sorozatát.
Hát lehet, nem tudom. Mindegy, csak most megszakíthatná valaki tényleg egyszer már, mert ez jót tenne a német futballnak. De tényleg, halálkomra mondom.
Hát meg az olasznak is, de időnk már olyan sok nincsen, de azért én mindenképpen szeretném, hogyha legalább egy pár percig foglalkoznánk Andrea Pirlóval, hogyha még van időd neked.
Nekem van még.
Hiszen ő lett ugye Maurizio Sarri utódja, itt beszél, lehetett hallani Pochettinóról, Allegriről, ugye voltak olyan hírek még korábban, hogy Conte már tapogatózott a Juventus játékosainál, hogy mi a helyzet Sarrival. Ennek mondjuk nem lett jó vége, mert bepereli azt az újságot, ami ezzel foglalkozott. De helyette jött Andrea Pirlo.
Én örülök neki.
Akit ugye, nem is tudom, 10-12 napja át munkába az U23-asoknál?
Hát igen. És ugye edzői tapasztalata az kb. Annyi sincs, mint amikor Zidánt kinevezték annak idején a Real Madrid vezető edzőjévé, hiszen ő Zidán legalább a Castillát gardírozta.
Hát meg azért ő szerintem, számolok, szerintem Zidán nagyjából, nem nagyjából, de majdnem 10 évvel visszavonulása után vállalta az első nagyobb edzői feladatát, és azért neki ők voltak egyéb feladatkörei is a Real Madridon belül, elnöki tanácsadottól kezdve, talán még sportigazgató is volt. Tehát ő azért ebbe a rendszerbe keringett már vagy 10 éve. Míg ez egyébként, ha jól emlékszem, Pirlo mehetett volna az olasz válogatotthoz, de talán az utolsó utáni pillanatban lemondta, mert valami tévés szakértői meló miatt, tehát ott ilyen stábtag lett volna. Nyilván ezt hozzák fel, mennyire lesz ebből Guardiola, vagy mennyire lesz Pirlóból mondjuk Ferenc Zédorf? Nem tudom, hogy érted, hogy mire utalok, tehát hogy fognak egy volt játékos, nagyon gyorsan, viszonylag kevés tapasztalattal leütött.
Én nagyon tudnék szurkolni neki, hogy Guardiola felé menjen el, és ne Zédorf sorsa felé. Pirlót szerettem játékosként. Szerettem, ahogy a pályán látja a futballt, szerintem, hogy a futballról gondolkodik. Igazából szerintem a legjobb kérdés az, hogy ezt át tudja adni a játékosainak. Az, hogy Ronaldo őt szerintem jobban el fogja fogadni, mint Sarrit elfogadta, abban gyakorlatilag biztos vagyok. Azon egyszerű oknál fogva, hogy itt, ha valamit meg kell mutatni Ronaldónak, az Pirlo nem a szájával mutatja meg, hanem a lábával.
Hát nekem ez egy kicsit elkoptatott közhelynek tenni. Szerintem
nagyon fontos az, hogy azzal, tehát hogy mondasz valamit, azt szerintem könnyebb elfogadja egy világsztár, úgyhogy ezt meg is tudod mutatni, mintha csak elmagyarázod neki.
Én ezt értem, meg azt is megértem, hogy biztos a maga módján mondjuk jobban odafigyel adott esetben Pirlóra, mint mondjuk Sarrira. Hát lehet, itt lehet párhuzamokat vonni Zidánnal, aki kicsit így a taktikai dolgok helyett inkább ez az élni és élni hagyni hozzáállásával sikerült egy nagyon sikeres Real Madridot kiépíteni, hogy egyrészt megvolt a tisztelete, de nem dühítette fel annyira a sztárokat, hogy lehet, hogy Pirlo is egy hasonló habitusú edző lesz, de nem hiszem, hogy mondjuk meg tudná reformálni Ronaldot, vagy a pályán bármi olyas...
Nem hiszem, hogy meg kell reformálni.
Fenni, amire adott esetben lehet, hogy szükség lenne.
De mondom, én nagyon-nagyon tudnék
hát
szurkolni.
Most, ha egy 35 éves játékosnál nyilván nem fog gyökeresen, tehát nem fog elkezdeni ész nélkül letámadni, meg visszazárni többet, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem vezet el konfliktusokhoz, és majd azt meglátjuk, hogy azt hogy kezeli. A klub részéről szerintem PR szempontból remek lépés volt, hiszen még az bejelentették, mint Sarrit, de már is erről kezdett el mindenki beszélni, nem arról, hogy egy azért, hát hogy mondjam, kicsi lenézett csapat kiejtette a Juventus, a BL-ből, akik ott a BL győzelemről álmodoztak, hanem már is Pirlóról volt szó, tehát PR szempontból nekik nagyon jó. Itt az a kérdés, hogy itt PR és anyagi szempontokról van szó, illetve arról, hogy akarnak egy másik edzőt, és még de majd csak egy év múlva. mert azért itt ennek vannak anyagi vonzatai Szári menesztésének is, meg Pillo kinevezésének is, hiszen ő valószínűleg Szárihoz képest is fillérekért fog dolgozni, Kunterhoz képest meg pláne. És akkor csak ő melegen tartja elvileg a helyet valakinek, vagy itt tényleg annyira hisz itt a vezetőség Andrea Pirlo senki számára nem bizonyított edzői kvalitásaiban, ezt most nem negatívumként mondom, hanem valóban nem tudjuk róla, hogy edzőként micsoda, milyen elképzelései vannak, hogy tényleg annyira bíznak benne, hogy azt mondják, hogy ez igenis nem egy nagy ugrás neki, hogy ő leül a Juve kis padjára.
Erre biztos, hogy nem tudok most válaszolni. Nem ismerem a Juve vezetőjének a gondolkodásmódját, nem is szeretném megismerni. De arra kíváncsi vagyok, hogyha jövőre, tehát egy év múlva, ilyenkor azt látjuk, hogy a Juventus megnyerte az olasz bajnokságot, de nem nyerte meg az olasz kupát, és nem nyerte meg a BL-t, akkor mi lesz Pirlóval?
Jó kérdés.
Arra kíváncsi vagyok.
Biztos, hogy benne van az is, hogy igen, ezzel lehet védekezni, hogy első éves edző, különleges körülmények, nem nyilván, ha mondjuk, mit tudom én, más az, hogyha José Mourinhoval nem bajnok a Juventus, vagy Guardiolával, meg más az, hogyha mondjuk Pirlóval csúszik le a bajnoki címről, valamilyen szinten szerintem. Legalábbis, hogyha szurkolói oldalról nézem. Nyilván nagyon-nagyon összetett kérdés, meg ezt nem lehet azért ilyennyire leegyszerűsíteni. De azért hát egy szeretett játékosa volt a Juventusnak, és nem tudom, Juventus legendának lehet-e nevezni, mert azért mégis mondjuk Lombardiában született, a Milánba 10 évet húzott le, még a Juventusban 4-et. Tehát mondjuk azért, hogyha nem feltétlenül mondjuk a Del Piero kategóriába tartozik így legendai szinten a Juventusnál, de nyilván szeretik annyira, meg volt annyira sikeres játékosként, hogy az mindig egy bizonyos fokig egyfajta védőpajzsot ad egy edzőnek. Frank Lampard esetében is szerintem azért erről van szó, és az ő munkájának megítélése is szerintem azért valamennyire kedvezőbbé teszi azt, hogy ő az, aki, és az volt, ami.
Lehet. Fel tudja.
Na, de hát ez majd a jövő zenéje, majd nyilván itt Pirlo azért átalakításokat tervez, vagy hát nem tudom, hogy ő tervezze, vagy csak pénzre hajtja őket, de hát ugye több idősebb játékostól megválik, állítólag ugye Matuidi és Kedira is ezek közé tartozik, de nyilván ez csak egy folyamat kezdete, majd a nyáron vagy szeptemberben visszatérünk arra, hogy mi a folyamat vége, legalábbis ami a csapat átalakítását tekinti. Addig is köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és nézzetek sok futballt ezen a héten is.
Így van.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.